Szóra 9 perc van. Önök még mindig a Mária Rádió napindítóját hallják. Nincs semmi tévedés. Szeretett vendégünk Kozma Imre atya, Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, irgalmas rendi szerzetes. Őt köszöntöttük ezzel a dallal, természetesen a hallgatókat, a Jóisten elsősorban. És 35 éves a Máltai Szeretetszolgálat. Ilyeneket olvasok, hogy a hit védelme és a szegények szolgálata 1989. február 4-e Kozma Imre atya vezetésével 39 alapító taggal. Még mielőtt erre rátérnénk, akkor beszéljünk az egészen kezdetekről, Imre atya.
Rendkívül fontos, hogy az ember tudja azt, hogy egy ilyen szervezet, mint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, amely valaha Magyarország területén működött, csak a II. Világháború zivatarában ezt is elsöpörték, aztán utána évtizedeken át csend volt, a máltai jelenlétről szó sem lehetett, pedig 900 éves szervezetről van szó, és nagy örömmel mondhatom azt, hogy Magyarországon a Zugligeti Egyházközség elkötelezett közösségének köszönhető az, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat létrejött, és újra meg tudta jeleníteni a máltai lelkiségnek az üzenetét Magyarországon, a hit védelme és a rászorulók támogatása. Nagyon egyszerűen azt is akár mondhatnánk, ugye, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát ha a hitről gondolkodunk, nem biztos, hogy minden ember, főleg az egyszerűbb emberek, amikor a hitet említjük, akkor nem biztos, hogy a hitnek a misztériumába bele tudnak helyezkedni, de akkor, amikor az emberek jót tesznek Istenre hivatkozva, akkor ez azt jelenti, hogy a hit kézzel foghatóan, életet formálóan, társadalmat alakítóan van jelen a világban, hiszen a hit története üdvtörténet, Isten és ember közös története, és ebben a közös történetben megjelenik az Isten gondolata, a világ üdvössége és az ember üdvössége érdekében, és az embernek pedig az a feladata, hogy az isteni gondolatot jelen valóvá tegye, hogy az életünket az Isten akarata jobban meghatározza, és az ember, ha az Isten akaratára figyel, akkor fölfedezi azt, hogy az Istennek az akarata, hogy az ő megváltó szeretetére hivatkozva mi el tudjuk fogadni, hogy egymásnak ajándékoz bennünket az Isten, felelősek vagyunk egymásért, és az Istenre hivatkozva, ha összetartozunk egymással, akkor ez azt jelenti, hogy megjelenik a mindennapjainkban az Isten országa, hiszen az Isten országában, vagyis ez a földi megtestesülését tekintve az Anyaszentegyház, a keresztények közössége, és ugye mik az előzményei a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a magyarországi történetében Csilla Bőzeláger egy magyar származású asszony, Fényes Csilla volt a családi neve, ő 4 éves korában elkerült Magyarországról a háború befejezéskor, szüleivel együtt ők nyugatra menekültek, és az 1980-as években Csilla asszony Németországban élt, egy német bárónak lett a felesége, és a családi élete ott teljesedett ki, és a 80-as években a hazájáért való felelőssége, illetve az adóssága egyre nyugtalanítóbbá tette az ő gondolatait és a mindennapjait, és a Németországban élő néhány magyar összedugta a fejét, és elkezdtek gondolkodni azon, hogy miképpen tudnának segíteni a magyaroknak. Ez még a rendszerváltoztatás előtti időszak, a 80-as évek. És Csilla asszony eljön Magyarországra, és kereste azt a lehetőséget, hogy hogyan lehetne jót tenni Magyarországon az ő lehetőségeinek a felhasználásával, hogy tudnának az ott élő magyarok, a Németországban élő magyarok segíteni az itthoniaknak, és Csilla asszonyt különösképpen izgatta az egészségügyi ellátás kérdése, ugyanis Csilla asszony akkor már beteg volt. Többet járt a német kórházakban, majdnem mint amennyit otthon töltött, és ez még inspirálta őt abban, hogy amíg az élete tart, addig még tudjon jót tenni, és ő ezt az irányt a hazája felé irányította, és eljött Magyarországra, és keresett szövetségeseket, főpapokat, tekintélyes embereket, politikusokat keresett föl, hogy ki segítene neki abban, hogy ők itt Magyarországon valamit tudjanak tenni a magyarokért, és ez nem sikerült neki. Mindenhonnan kiutat mutattak neki, és eljutott a akkori bíboros úr, Lékai László bíboros úrnak az irodájába, oda is azért ment, hogy segítséget keresett és kérni szeretett volna, és hosszasabban elkezdett beszélgetni Tóth Mária nővérrel, aki bíboros úrnak egy mindenes támogatója volt, és Tóth Mária nővérrel azt megelőző éveket, ez 85 környékén, 86-87-ben, valahogy azokban az években történt, és Tóth Mária nővér a következőt mondta Csilla asszonynak, ő tudna egy valakit ajánlani, csak őt már ne keresse meg, mert neki annyi dolga van, annyi feladatot végez, hogy már ő úgysem tud segíteni, de csak az a valaki jutott az ő eszébe. Aztán kiderült, hogy Mária nővér az én nevemet említette Csilla asszonynak, nem véletlenül, hiszen azokban az években, ezek a 80-as évek voltak, Mária nővérrel összefogtunk, és Szakos Gyula püspök úrnak a támogatásával sok gyerekes családokat nyaraltattunk az évek során. Ez különösen Szakos püspök úrnak volt köszönhető, aki ezt csendben, de nagyon határozottan és nagyon elkötelezetten támogatta ezt a mi akciónkat, és sok-sok családnak jelentett ez lehetőséget, de hát ugye ezek még azok az évek, amikor a rendszerváltoztatás utáni lehetőségekről még szó sem volt, és akkor Csilla asszony állítólag fölújjongott, amikor Mária nővér a nevemet említette, és azonnal rohant Zugligetbe. Ugye Zugligetben voltam már akkor pár éven át, 77-ben kerültem Zugligetbe. Hát ez is megérne egy műsort, hogy az ember erről is tudna beszélni, hiszen 77. január 15-én kerültem oda plébánusnak, és 76. októberében onnan van ez az utolsó fázisa az életemnek. 76. októberében Lékai Bíboros úr megkeresett és közölte, hogy keressek civil állást magamnak, mert az Állami Egyházügyi Hivatal közölte vele, hogy működési engedélyt nem ad nekem. Ugye ez a pesti ferences templomban volt, ahol elkezdtem az egyetemista fiataloknak az oktatását. Azokban az években erről még szó sem volt. Persze olyan tömegek jelentek meg a fiatalok köréből, hogy nem lehetett a szószoros értelmében hitoktatást tartani nekik, mert hát egy-egy alkalommal 1500, még néha több fiatal is részt óhajtott venni ilyen képzéseken, és így lett ezekből konferencia beszédek sorozata. Ezt megelőzően már volt egy előfutár, Sik Sándor, egy konferencia beszédek keretében üzeneteket tudott a fiataloknak küldeni, csak ő aztán egészségi állapotára tekintettel ezt tovább nem tudta tenni, és én vakmerően elindítottam ezt a hitoktatási formát, és hát úgy tűnik, hogy addigra besukalta az egyházi ügyi hivatalnak a türelme. Hát ugye azokban az években elég sokszor behívtak engem kihallgatásukra, mert hát nem jó szemmel nézték ezeket a tömegeket. Egyébként Lékai Bíboros úr többször inkognitóban meg is jelent, csak később tudtam meg, hát nem lehetett fölismerni, mert mondom, akkora tömeg volt a templomban, meg a folyosón is álltak, néha még az utcára is kiszorultak. Hát ideig jutottunk, akkor 76. októberében, hogy ez lett a döntés az én lelkipásztori működésemmel kapcsolatosan, és én egy kicsit reményt vesztettem, néztem körül a világban, hogy mit tudnék tenni, és ez volt októberben, november 5-én a Zugligeti plébános, én előtte 2 évet Zugligeti plébánián, mint káplán töltöttem, keresett föl, névnapomon köszöntött, és egy sajátos gondolatot vetett fel. Ő így hívott, hogy Imruskám. Imruskám, azt szeretném, hogy maga legyen az utódom, mert én megyek nyugdíjba, és akkor mondom neki, kedves atya, hát éppen civil állásra készülök. Erre rám nézett, meghökkenve, azt mondja, hát maga nem tudja, hogy Isten is van. Mondom, hát én úgy gondolom valóban, hogy van, és a csodák jöttek egymás után, illetve a csodának az egyes elemei következtek, mert egy hét múlva telefonál a bíboros úr, hogy van valami remény, hogy mégis pap maradhatok, aztán egy hét múlva megint egy újabb telefon, hogy nem csak, hogy pap maradhatok, hanem Szügypatvarcba elmehetek plébánosnak is, ez Balassa gyarmat mellett egy 2 településből létrejött kis község, 300 lélek, és aztán egy sajátos kérés is társult ehhez az üzenethez. A bíboros úr azt kérte tőlem, hogy én beszéljek a belvárosi ferences templom igazgatójával, Horváth Rihárdnak hívták őt, és kérjem az ő segítségét. Ez egy kicsit meghökkentett, mert hogy a bíborosnak kellett kérni a békepapi mozgalom alapítójának a segítését. Egyébként több pap volt akkor abban a templomban, én voltam a legfiatalabb, és én voltam az egyetlen, aki békegyűlésre, ilyen papi békegyűlésekre nem jártam, de nagyon érdekes, a békepapi mozgalom alapítója mégis egyre több feladatot bízott rám abban a templomban, és akkor mondtam a bíboros úrnak, hogy én nem szeretnék ebben a ügyben lépni, mert én magamnak még soha életemben nem kértem semmit, tehát most sem szeretném. Erre megint eltelt egy hét, és akkor újra hívott, hát arra hajlandó vagyok, hogy legalább bejelentem neki, hogy ő szeretne engem onnan elhelyezni, és mondom, na erre hajlandó vagyok, és szóltam is az igazgató úrnak, hogy a bíboros úr szeretne engem elhelyezni, és azt kérte, hogy igazgató úr támogassa ezt a szándékát, és akkor rám nézett, és azt mondja, te innen el akarsz menni? Te nem érzed itt jól magad? Mondtam, én nagyon jól érzem magam, de talán most már túl nagyok a terhek, és akkor kérdezem, miféle terhek? Hát mondom, a kihallgatások, az utcán állandóan kísér valaki, tehát majdnem hogy olyan nyomkövetők voltak a utamon, és azért ez most már nehéz, és később kiderült, akkor én megalapítottam a házas hittant fiatal házasoknak, és egy-két hónap után körülbelül 400-an csatlakoztak ehhez az egyetemisták közül, és úgy látszik, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Mindegy, végül is